Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Pályi Márk. Belső közlés.
A Klubrádió mikrofonjánál Szegő János köszönti önöket, jó estét kívánok! Mielőtt megkezdjük az idei első új adásunkat, nemrég újraindított rovatunkban egy művet szeretnék a kedves figyelmükbe ajánlani, azóta nem egy könyv lesz, ha van ilyen című könyv is, hanem egyetlen egy novella, Kosztolányi Dezső Kínai Kancsó című novellája, amelyiként könyv címe is vált az egyik válogatás miatt, illetve készült ebből a nagyszerű novellából egy igazi tévéfilm is, olyan igazi tévéfilm, amiben Hauman Péter, Darvas Iván és Törőcsik Mari játszik, de én magát a szöveget nagyon szeretem, és pár nappal ezelőtt egy baráti társaságban valahogy eszembe is jutott, és akkor elmeséltem a történetét. A története persze nem annyira izgalmas, egy kínai kancsó története, mint a címe is mutatja, pontosabban ennek a kancsónak az eltörésének a története, de az a raffinéria, az a finomság, ahogyan Kosztolányi létrehoz egy beszédhelyzetet, amiben a feleség egy cukrászdában egy barátjának, barátnőjének mesél el egy történetet, és ez az egyszerűnek tűnő történet kap mindenféle finom árnyalatot, iróniát, empátiát, az bravúros, és mutatja azt, hogy mennyire lehet Kosztolányi novellákat szeretni, és amikor nagy művekről beszélünk, vagy fontos művekről, akkor nem mindig csak nagy regényekre érdemes gondolni, hanem olykor novellákra, úgyhogy még ebben az adás folyamban, ha lesz lehetőségem, akkor legalább 200 Kosztolányi novellát fogok tudni így darabról darabra, színről színre ajánlani, mint a kínai kancsóba, a történetben rengeteg kis történet van rajta, a Kosztolányi novellák kaleidoszkópiát is talán ezért szeretem, és akkor még Esti Kornéről egy hangot se szóltam, de nem is fogok, mert mindjárt elkezdjük mai adásunkat, 2026-ban az elsőt. Jó estét kívánok! Újfent a Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál, tehát Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa saját szövegeit és megmutatja nekünk a számára fontos zenéket is. A mai vendégünk Imre Flóra költő, aki a közelmúltban részesült a Zeák Zoltán díjban, amihez ezúton is gratulálunk.
Köszönöm szépen, jó estét kívánok!
És köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm.
Mivel a költészetedben nagyon fontosak a műformák, ezért én most a hexaméterekkel szeretném kezdeni, pontosabban a neveddel. Mit jelent neked a Flóra név? Azért kérdezem ezt, mert nekem nagyon az eszembe jut róla József Attila, és egy olyan vers, ami éppen most aktuális is, roskad a kássás hó, cseperézget a bádó gereszt, már elfekült kupacokban a jég elalél, és talán nem kell folytatni a memoritert. De hogy te miért lettél Flóra, azt lehet tudni?
Hát a szüleimnek tetszett ez a név, én de gyerekkoromban nagyon nem szerettem, mert hogy hát mindenkinek olyan normális neve volt, hogy Zsuzsa, meg Mária, meg Éva, meg ilyenek, és hát ez meg olyan fura név volt, de hát aztán amikor egyetemre mentem, és latin-görög szakos lettem, akkor megtalálta a helyét a dolog.
Tomen, vagy hát így egymásra kapcsolódnak.
Akkor. Igen, és hát azóta szeretem, mert hogy mondja azt, amit én gondolok magamról, hogy én latinista vagyok, római irodalommal foglalkozom.
És neked vannak egyébként ilyen beugró idézetmániáid, mint amilyen nekem például ez a Flóra József Attilától, hogy van egy pillanat, egy élethelyzet, és akkor elkezdesz dűnyögni egy verset, egyáltalán hogyan viszonyulsz ilyen szempontból mondjuk ezekhez az ilyen lesüllyedt memoriterekhez, vagy ilyen külön életet élő szövegekhez?
Hát persze, az embernek rengeteg vers van a fejében, és hát mások versei, nem a sajátja nyilván. Tehát, hogy igen, hogy nem, velem is nem fordul, hogy valamit látok, és akkor arról eszembe jut valami, mondjuk egy Kosztolányi vers akár.
Elmondanám néked, ha nem mondnád
fel. Például, igen.
Most tőled fogok idézni egy sort a Római Szerető és Más Mesék című versetből, egy-egy név, ritmus sejtelem. A veszők sokszor nincsenek a mondataidban, versmondataidban, ez fontos. Viszont nálad az is sokszor van, hogy a névtelenséget írod le. Nagyon sok versetben ez egy visszatérő kifejezés, hogy valami névtelen. A költészet mennyire a megnevezés, vagy épp a névtelenségnek a művészete? Nálad legalábbis, vagy a te esetedben mennyire válik szét ez a két dolog?
Hát igazából én azt gondolom, hogy igen, hogy a megfogalmazásról szól a költészet, és azért is jön elő olyan sokszor ez, hogy valami névtelen, mert hogy nem mindig sikerül.
Megnevezni.
Igen.
Az egy tárgyas költő utószava című versetben, ami paradigmatikus ilyen önértelmező verset, maszkokról és szerepekről írsz, és mostanában, mintha a líraolvasásnál megint talán előtérben jönne nagyon a referenciális személyre fókuszál a olvasat. Te mit gondolsz erről a megállapításról, és mennyire egészíti ki azt, hogy te ebbe a versbe is direkt nem magadról írsz, hanem maszkokról meg szerepekről?
Hát úgy fogalmaznám talán, hogy igazából nincs olyan, hogy a költő hangját halljuk, azt a hangot halljuk bármely versben, amilyen personát megképez a költő. Uh-huh. És ez lehet egyféle persona, mondjuk mit tudom én, Adi az eléggé egy ilyen egységes personát képez meg, meg lehet sokféle persona, mondjuk az én kedvencem Horácius, az még egy versen belül se lehet mindig tudni, hogy ki beszél.
Főleg, hogy ez a hang, amiben a költő megszólal, már egy korábban meglévő hang tovább hangzása, ha tetszik, hiszen abban a nyelvben lép be minden költő, amit már előtte hát jó sokan használtak. Ettől nem is lehet elvonatkoztatni, és a te költészeted is erre nem kellően direkt, de azért finom utalásokat tesz, hogy kvázi része egy hagyománynak folyamatosan.
Hát meg nem is érdemes elvonatkoztatni, mert éppen, hogy az ad egy mélységet, egy teret, egy visszhangosságot a költészetnek, hogy abban ott van mindaz a költészet, ami korábban volt.
Igen, és ez a párbeszéd, ez akkor tud viszont igazán megképződni, hogyha valamilyen módon mégis akár utánzásból, ismétlésből, de valamennyire leválik egy külön hang. Te vissza tudsz időd idézni a saját pályádat, hogy mikor érezted azt, hogy az a hang, noha kapcsolódik sok más hanghoz, mégis kvázi a te hangod, akkor is a te personált hangja, nem a tiéd? Tehát, hogy volt ilyen de felismerésed, hogy saját utadat járod?
Hát igen, én azt mondanám, hogy sokat segített nekem ebben az, hogy amikor egyetemista voltam, akkor én jártam a Lator Lászlónak uh-huh. a versfordító szemináriumára, és hát ott ugye az volt a technikája a tanulásnak, hogy próbáltunk utánozni hangokat, részben műfordításban, részben meg ilyen játékszerűen. Uh-huh. Tulajdonképpen valahogy egy idő után, ha az embernek szerencséje van, akkor megszólal az a saját hang, ami összetéveszthetetlen azzal, amivel játszik. Nem feltétlenül sikerül, tehát nem mindenkinek sikerül, de van akinek sikerül, van, amikor sikerül, és igazából én azt gondolom, hogy nekem az első kötetem, ami megjelent, az még kicsit túlságosan játék volt, uh-huh. és körülbelül a második kezdve kezd el ilyen sajátosabb, ott már jobban látszik ez az összetéveszthetetlenség.
Az első köteted volt a Kilátás, az Akropolis.
Az Akropoliszra néző terasz, igen.
Bocsánat, igen. Ami gyakorlatilag, mint hogyha Lovasi András kultikus dalszövegének lenne az ő szövege, hogy tiszta legyél az Akropoliszra. Felmegyünk, és ott a csiket, a város, a pöccintjük, stb. Nem tudom, neked ez az asszociáció valaha eszedbe jutott-e már a saját Akropoliszodról, vagy...
Soha, mert hogy én nem ismertem ezt a szöveget.
Akkor majd a adás után szigorúan prózába elmondom.
Jó.
Egy elég kultikus szöveg, azt hiszem. Most viszont a hallgatóinknak lehetősége lesz, hogy megismerjék Imre Flóra verseit a szerző tolmácsolásába, úgyhogy meg is kérnélek, hogy olvasd fel a két első versedet, amit a mai adásba hoztál, utána pedig az első általad hozott zenét fogjuk hallani, ami a második most hallott vershez kapcsolódik. A zenékről pedig szokásunkhoz híve majd az utolsó beszélgető blogban beszélgetünk, de akkor most átadom a szót Imre Flórának.
És akkor az első, ugye abba egyeztünk meg, hogy a Horácius parafrázis.
Így van.
Hát ugye itt a címhez talán annyit hozzáteszek, hogy hát itt pont azzal játszom, ami egyébként én nekem a főszakmám, hogy hát én Horácius kutató vagyok, és tulajdonképpen ez a vers, ez azt a viccet csinálja, hogy egy csomó eleme az szinte szó szerinti fordítása egy Horácius versnek. Csak hát persze azért hát majd
mit
az is fog látszani, hogy igen.
Már rögtön egy nagy
igen, igen, és hát az is fog látszani, hogy természetesen azért ez egy mostani érzést, vagy egy mostani jelenséget jelenít meg. Tehát Horácius parafrázis. gyűlölöm ezt az ostoba tömeget. A gondolkodni lusta, tanulni rest, csodára váró, térdre roskadt, égre emelt szemű lanyha népet. A rettegő nyáj tartja meg a királyt. A dolgok rendje zsarnokokat letesz, de a halandó vagy megéri, vagy nem a szabadító igéket. Van, hogy nagyobb a földje valakinek, előkelőbb külsei, vagy csak a gátlása kisebb, vakmerőbben dobja szemétbe a régi törvényt. Van, kit kliensek zsivaja tart felül. Pénzt osztogat, vagy krumplit, a gyűlölet tárgyát megadja, és a részeg, mit se tudó tömeg őt imádja. Ki pálmaházat rak, s bele tankokat, a jachtja tatján félelem integet. Nem vigasztalja viszki márka, türk kocsi, őr meg a perzsa kaftán. Mert végül eljön a kényszerű idő. Ki perdül, bár egyenlőtlenül, az urnából mindenki sorsa, nincs, aki nem hamu és por akkor. És akkor a másik, amiben megegyeztünk, jól emlékszem, hogy
Sant'Andrea
della Valle. Na hát ez is egy kis bevezetés, hogy ez egy templom Rómába, és hát én imádom Rómát, a várost
igen,
is.
Igen, erre még vissza is fogunk térni, ez örök város, mint örök kérdés.
Igen, és hát vannak benne olyan szövegelemek, amikről majd akkor a végén beszélgetünk a zene kapcsán. A kupola, a monstrum kupola, ahogy pörget, felránt az égbe. Magához húz, mégsem enged oda, mindig csupán a közelébe. A mágnesesség pólusai közt, örökös mozgásban lebegve, a szemed és az ég konstans erők rögzítenek fénylő terekbe. Sugárnyaláb, testetlen dallamok, a rejtőzködő összecsengés. Könnyű, világos, édes tenorod, édes, édes, a csók, a szem, kéz, és reménytelen, és hogy meghalok, és világítottak a csillagok.
diverse bellezze insieme confonde, ma
folytatjuk a beszélgetést Imre Flóra költővel a belső közlés mai adásában. Az ő választásában szólt az előbb Giacomo Puccini Toszkájából a Recondita Armónia, Jonas Kaufmann énekelte. Az előbb elmondott két verset különböző oldalakról jellemzi a lírát, a Horácius parafrázis, amire már te is tettél egy utalást, az kettős utalás ráadásul, mert egyfelől magára Horácra, másrészt legalábbis számomra Babits híres versére, az In Horáciumra is. Te milyen közvetítőkön keresztül találkoztál az antikvitással? Gondolok itt tanárra, műre, fordított műre. Van-e ilyen, amit föl tudsz idézni, túl azon, hogy Flórának kereszteltek a szüleid, mint a Babicsot a paródiában az anyja, hogy Babits Mihályra, hogy te hogyan találkoztál az antikvitással, a mitoszokkal, egy történettel, és vajon miből következett, hogy te aztán latinó-görög szakon végeztél a magyar mellett?
Hát nem teljesen emlékszem. Azt tudom, hogy már én egész gyerekkoromban...
Attól még történeted lehet róla persze, de...
Igen. Szóval, hogy egész gyerekkoromban nagyon szeretem mindenféle mitológiát olvasni. Tehát mint én 10 éves koromban már görög mitológia kevésbé higiénikus részleteivel szórakoztattam kistársaimat, szóval, hogy akkor az már nekem nagyon bejött. És hát aztán, amikor gimnáziumba mentem, akkor én kémia tagozatos osztályba jártam, és ott lehetett választani, hogy olaszt vagy latin tanul az ember, és hát akkor a mitológia miatt én latint kezdtem el tanulni, és hát ezt én nagyon megszerettem. Tehát én nekem ott a szövegek maguk azok. A latin nyelv az olyan, mint mondjuk a szerkezetek, hogy olyan nagyon pontosan lehet tudni, hogy mi hol, és olyan úgy működik, és ez valamilyen egész.
Egy nyelvnek, igen, igen. Magának a nyelvnek, igen. A beszédnek.
Igen, igen. Úgyhogy ezt nagyon megszerettem, és hát aztán amikor egyetemet kellett választani, akkor végül is a latin volt a nagy szerelem, és hát igazából én a magyar irodalmat is szeretem, de azért az mellé jött inkább. Tehát, hogy nekem főleg a latin volt az, ami engem érdekelt, és hát aztán így, és hát az egyetemen meg ott pillanatok alatt engem beszippantott Horácius, tehát amikor először elkezdtünk Horáciust olvasni, aztán harmad éven volt így valahogy, akkor...
Addigra kellett úgy megtanulnotok, gondolom, hogy már...
Persze, igen. És hát az azóta nem szűnő élvezet.
Eredetiben olvasni ezeket.
Igen.
És akkor az ógörög az gyakorlatilag annyira nem is forszíroztad az latin mellett? Ez van a következő fölírt kérdésem, hogy merre billent a kettő között, de erős választottam már a latin irányába.
Igen, tehát az az igazság, hogy én a görögöt nélkül, is nagyon szerettem, és el is végeztem a görög szakot. Homérosszal foglalkoztam sokat, picit fordítottam is, de hát azért nem olyan sokat, tehát mondjuk talán egy 100-150 sornyit lefordítottam Homéroszból is.
Melyikből?
Az Iliászból, Iliász elejéből, mert arról írtam a szakdolgozatomat. De az az igazság, hogy nekem a római irodalom az valahogy izgalmasabb, mert rétegzettebb. Mert ugye mindig a görögből indul, de...
Fordítja már valamennyire a görögöt, vagy magáévá se, hát, adaptálja.
Igen, és aztán mindig teker rajta egyet, és valami más csinál belőle. Tehát, hogy mondjuk mit tudom én, hogy Horácius szokta emlegetni, hogy Pindarosztól tanult, meg Gálkájosztól, meg Szafótól. Igen, de az hullamás, amit ő csinál belőle. Tehát, hogy teljesen fölismerhetők azok az elemek, csak éppen aztán abból valami egészen más, és hát talán azt a szót mondom, hogy összetettebb vagy, talán a rétegzett is jó.
Megint egy nagy párbeszédről beszélünk meg annak, hogy mit jelent a saját meg az eredeti. És a magyar költészetnek ez a latin fixációja érdekel, ami akár Berzsenyitől Babicsig.
Persze.
Vagy Berzsenyiről még lesz is szó nyomokban. Tehát, hogy milyen módon, ki az, aki lecsapódott, és ki lett fontos a magyar lírában ebből a latin.
Igen, hát én a doktori disszertációmat ebből írtam, illetve hát ez volt az egyik része. Tehát ugye Horáciusból írtam, de Horáciusnak elsősorban a magyar olvasataiból, és hát ebben volt Berzsenyi is, volt Babics is, voltak fordítók, volt Vas István, aki nekem nagy mesterem volt, és aki számára szintén nagyon fontos volt, Horácius, és hát most nem olyan régen jelent meg az Alföldben, meg a Tiszatájba két tanulmányom az ő költészetéről. Hát ugye az abból kiindulva, hogy Horáciusszal ő mit kezdett, de végül is a költészetéről szóltak
nagyon
ezek.
Nagyon szép emlékverset is írt el Vas Istvánról a halál után, amiben pont azokat a kötőszavakat említettem, amik a Vas költészetnek a egyik legfontosabb része. Pár éve volt egy emlékező adásunk itt Vas Istvánról. A másik pedig, ami a másik versnek volt a sajátosság, az a helyek fontosságát mutatja. A vers címe az a nem egy római templom, a második legmagasabb római templom, mint most én utána néztem, és ez úgy tettetnek az első ciklusát, úgy, ahogy van tokkal vonóval, ha van tok meg vonó Rómában, már pedig miért ne lenne az örökvárosnak szenteled. Ezek a versek ott születtek, vagy utólag írtad meg őket?
Hát is. Uh-huh. Tehát volt, amit ott, de inkább az, hogy ott lenni, az volt egy élmény, és akkor valahogy utólag aztán azt megfogalmazza az ember.
Van egyébként módszered, ahogyan dolgozol, ha megengedhető ez a kifejezés a versírásra, hogy inspirálódás, vázlat, kidolgozás, újraírás,
hát, igazából inkább csak azt tudom mondani, hogy eszébe jut az embernek valami nekem, mondjuk eszembe jut valami, és akkor azt úgy forgatgatom a fejembe, és akkor van, amikor lesz belőle vers. Aztán nem mindig, sajnos.
Árulod el, a jaktya, tatja, az már jött ebbe a vers spirálba egyébként itt a vers vége felé, mert ez a jaktya, tatja, ez egészen elnyűgöző volt a Horácius versben.
Hát, igen, hát ott az úgy kívánkozott az a játék. Főleg azért, mert ugye ilyen szavakat, hogy a hajónak a különböző részei, hogy orr, meg tat, meg mit tudom én, ezeket a Horácius imádja mondani. Uh-huh. És akkor hát jaktot azt meg nem emlegette, a jakt az meg a modern.
Igen, a modernkori Rómának, vagy a mai Rómának a sajátja. De nyilván hát a hajó az elég fontos volt a római kultúrában.
Igen.
Hajózni kell, azt pedig tudjuk máshonnan. Olvasni is kell, és felolvasni is, úgyhogy jöjjön a két következő versed, az első a tél lesz, utána pedig a zsötatánt, az utánuk hallható zene pedig a másodikhoz fog kapcsolódni, tehát nem az első vershez, hanem a másodikhoz, a zsötatánthoz, de akkor most jöjjön először a tél.
Igen. Hát ez most úgy látszik aktuális ez a...
Igen.
Ez. Csak sós szemét ember alkotta rossz. Nyoma se az égi világítóknak. Itt hagyták a pártatlan csillagok, a füst alatt a temetetlen holtat. Vagy fél holtat? Még rág a fájdalom, belehasít a fagyott végtagokba. Áramütát dermett axonokon, talán felérez még némelyik pontja. Összekucorodik a tehetetlen, önmocskában, bűzében vacogó, csontigsebb város a folytó hidegben. Jég rakódik rá, és fekete hó. A maradék életen áttipor, terepjáró a broncsal ez a kor. És akkor a másik, ez a zsötatand, ez ugye hát az azt jelenti, hogy várlak téged, és hát ez is egy idézet, ez Apollinerből egy idézet a Lágy a búcsú című verséből, és hát ugye itt az a játék, hogy ez is egy római kép, ami megjelenik, viszont a dallam az visszamegy egyrészt Apollinerre, másrészt meg még régebbre a középkori, meg a reneszánsz francia költészetre, mert hogy a formája az egy rondó forma. És várlak téged, tudhatod. Diszjunkt időalakzatok. A hangaszál, a rég letépett, terek, idők, és várlak téged, az utcák közt a kék ragyog. Egy tört Gregorián lebeg az Aqua Paola felett. Hajnali fény, fél alsó nézet, és várlak téged, tudhatod, én várlak téged. Felnevetnek lányok, fiúk, a romos kertet bujkálva át meg át a térnek darabjai közt visszatérnek. Ifjúságunk, az ősz halott. A fűben narancsok hevertek, és várlak téged, tudhatod.
Imre Flórával folytatjuk a belső közlés mai adását, a mikrofonát továbbra is a műsorvezetőt, Szeggő Jánost hallják. Az előbb mai vendégünk választásában hallották a Torino Vocal Ensemble-től az Iliét, a La Grande Bellazzából, a ismert filmből, de hogy miért ezt a zenét hozta magával Imre Flóra, arról majd a következő beszélgetés után fogunk beszélgetni, mert most még visszatérünk a költészetéhez. Veled kapcsolatban a szakirodalom visszatérő motivuma Lator Lászlótól Szlukovényi Katalinig, hogy Szonetko szóróval indult a pályád, ez még a rólad szóló Wikipédia szócikben is külön szerepel, nem tudom, ezzel az információval tisztában vagy-e, vagy magyar tanárként mennyire, vagy a Wikipédia híve, de ez a Szonetko szóró, ez nagyon ott van veled kapcsolatban. Pályád alatt miképpen változott a szonethez fűződő viszonyod? Azért is kérdezem, mert többféle szonettel utazol ebbe a kötetbe is.
Én nagyon szeretem a szonettet, szóval a szonett az egy jó kompakt, uh-huh. készhez álló forma. És hát pont ez a pláne benne, vagy számomra pont ez a pláne benne, hogy nagyon sokféle fajtát lehet belőle csinálni. Tehát, hogy nem tudom én, a Petrarcaitól, a Ronsard féle szonettig, a Shakespeare-től, mindenféle modern szonettekig, szóval Mallarmé másféle szonettet csinál, tehát hogy mindenféle ilyen jó játékokat lehet vele játszani.
Az új köteted is egy szonettel indul, az a variáns, az a Ronsard féle variáns, akkor amikor van a négy háromszor négy keresztrímes szakasz, és a végén pedig egy pár rím így külön szedve.
Nem, ez elvileg, ebbe az a trükk, hogy ez egy Shakespeare-i.
Igen, de föl van lazítva külön szakaszokra.
Így van, és hát nem is annyi a sorok hosszúsága.
Nem, rövidebbek.
Tehát, hogy, igen. Tehát ez mondjuk úgy, hogy egy Shakespeare-iből tovább trükközött forma.
Igen, az irodalom és a kémia annyiban, ha nem is a boncasztalan, de a munkásságodban találkozik, hogy verstankönyvet is írtál, ugye?
Nem, ezt én írtam. Igazából ennek az volt a praktikus oka, hogy az volt a tapasztalatom, hogy a gyerekeknek azért olyan nehéz megtanítani a verstant, mert hogy a verstankönyvek többnyire a magas C-n kezdik. Tehát, uh-huh. hogy is magyarul nem kezdik el elmagyarázni azt, hogy mi az, hogy szótag, mert hogy ugye a verstani szótag az nem ugyanaz, mint a nyelvtani szótag. Igen. Tehát, hogy innen kell elkezdeni, és hát ezért írtam, hogy hát a gyerekeknek tudjam tanítani.
Te annól az egyetemen tanultad meg ezt így használni, vagy már valahogy addigra belédivódott az, hogy hosszú, rövid...
Nem emlékszem meg, mondom őszintén. Tehát az biztos, hogy azért nagyon sokat tanultam a Lator László szemináriumon. De azért nekem úgy rémlik, hogy azért én már előtte is, lehet, hogy azért is, mert hogy a latinba, uh-huh. ott ezek elég hát egyértelmű dolgok.
Igen,
tehát lehet, hogy már azért előtte is volt valami.
És Shakespeare nem véletlenül jutott az eszünkbe, már csak azért sem, mert az új kötetedben nem, hogy egy, hanem két Hamlet versed is van, két különböző formája van, egy Claudius, az egy ilyen szabadabb, de egy tömszerű.
Igen, hát az ilyen drámai monológ.
És van egy másik Hamlet versed, ami meg egy klasszikus Shakespeare szonett.
Igen.
Ha Shakespeare Hamlet, akkor te is az Arany János szöveget hallod magadban egyébként?
Persze. És hát, hogy mondjam, hogy ott tényleg történik valami ilyen kongeniális dolog. Tehát, hogy nem csak egyszerűen van egy szöveg, meg egy történet, meg egy olyan párbeszédrendszer, hanem hogy van valami olyan nyelv, ami Ami egy Hamlet nyelv.
Igen, kísértetiesen idegen és otthonos, és mintha valahogy magyarrá tenné nekünk az egész Hamletet.
Abszolút,
egyébként
abszolút.
Az ének rémjáró szaka és társai,
igen,
csend, és nem tudsz elszabadulni tőle. Igen. Az új kötetedben ráadásul izgalmas ellenpontozások is vannak, mert most hosszabb, szabályos, kötött formájú szövegekről beszélünk, de vannak nagyon rövid versek, vázlatszerű versek, sőt egy-két prózai betét is, amik kvázi, mint hogy egy eszénaplóból estek volna át ide, de mi alapján lett ez a koncepció? Egyáltalán ezek tényleg ellenpontok-e, vagy inkább annak a sok hangúsága, amit most a te költészetedet jellemzi? Egyáltalán mi alapján raktad össze ezt a kötetet?
Igazából ezek különféle kísérletezések, én úgy
mondanám. A kémiánál vagyunk.
Hát igen, tehát hogy az ember különféle formákkal próbálkozik, és akkor hát abból lesznek ilyen sokfélék. És hát végül is egyébként azon az alapon raktam össze, hogy tehát ez egy időszak, ez 10 év. Ugye az előző kötetem az 2014-ben jelent meg, ez meg most ugye 2025-ben, és ez 10 évnek az anyaga, de persze nem időrendi sorrendben van, hanem hát részben témákhoz, mint mondjuk Róma,
igen.
Részben meg ilyen mondjuk megformáláshoz, talán azt mondom, tehát hogy mondjuk van egy olyan ciklus cím, hogy alkalmak, és az ez.
Igen.
Tehát ezek a kísérletezős szövegek.
Van egy olyan közérzet, az nyilvánvalóan.
A közérzet az a politika.
Igen, és van egy olyan melkosfájdalom, ami meg mondjuk a hát, testnek, de nálad...
Igen, ami meg valahogy a szenvedésről szól, testi, lelki, mindenféle
mert nálad a test az nincs lélek nélkül, és a lélek sem test
abszolút,
nélkül. Tehát ezt a dualizmust, de ez ilyen költészeteden vagy köteteken áthúzódó ilyen fonálként ott van mindig ennek a,
igen.
A fizikája és a metafizikája egyszerre, azt hiszem. És annak is mindig van jelentőség, hogy van egy nyitó versed, meg egy záró versed. Ez mondjuk minden kötetről elmondható, de nálad azt hiszem ennek is nagyon nagy hangsúlya van, hogy mi hol szerepel.
Hát igen, én azt gondolom, hogy attól több egy kötet, mint versek összessége, hogy van valami szerkezete, és hogy valahonnan elindul, és hogy valahova elérkezik.
De ez a kihagyást is jelenti, mert abban az értelemben kihagyás, hogy a kötetből kihagyás, tehát...
Hogy nem teszek bele
igen,
verset?
Igen, tehát hogy ilyen, van-e olyan az elmúlt 10 évben írt versed, aminek nem az, hogy nem tartod jónak, ilyen
azokat
is lehet?
Én elég hamar kiszoktam dobni.
Azokat te kidobod?
Igen, tehát...
És a kéziratok el is égnek ilyenkor? Vagy meg is semmisíted őket?
Hogyne, persze, világos.
Igen?
Természetes, hát ha azt gondolom, hogy nem jó, akkor minek, hogy mondjam, hát, zavarjuk
van,
vele.
Van, aki az örök jóvalósággal ilyen orosz rulettet játszik, és nem a Kafka bőröngyére gondolok, de hogy tényleg van, aki szerintem ezt így nem tudja ilyen könnyen dűlőre vinni ezt a dolgot.
Én úgy vagyok vele, hogy én el tudom dönteni, hogy egy vers az jó vagy nem jó, mármint a saját versemről. És ha úgy gondolom, hogy nem jó, akkor azt ki kell dobni, mert akkor az történik, ami néha történik, mondjuk mint a József Attilával megtörtént szegénnyel, hogy ő neki azért megmaradtak olyan versei, amiket nem biztos, hogy ő szeretett volna közzétenni.
Igen, ez a veszély ennek valóban megvan.
Meg az pedig ő tudta szerintem, hogy mik a jó versei.
Sőt, mások jó verseit is elég jól megállapított, erről Babics többet tudott volna mesélni a 6-os villamoson a Szénatér magasságába. Most akkor az utolsó két verset felolvasását kérem, az első vers, de ezeket lehet, hogy inkább ekte tanárként te szeretnéd elmondani, és akkor átadhatom neked a szót.
Hát az a cím, egy szimbólum, igen. És ez az utolsó vers a kötetbe, és nem véletlenül ez az utolsó vers, mert hogy most ilyen nagyon primitív tanárosan mondjam, ez a költészetről szól. Tehát, hogy ugye azért szimbólum, mert valahogy annak a szimbóluma, hogy hát hogy működik a vers, hát aztán, hogy mennyire sikerült ezt megfogalmazni, hát nekem így velem ez történik a verssel. Tehát szimbólum. Az istenség jön, amikor akar. Hívni vagy elküldeni nem lehet. Feketébe vonja a zivatar, az alacsonyra leszállt szűk eget. Megtorpan szándék és emlékezet, a szem kialszik, száraz ág akar. Az agyagedény fénnyel megtelik. Az átlátszatlan cserépfal sugároz. A létezés riadtan közelít önnön felfelvillámló centrumához. valami transzcendens. A szédület. Jelentősége, ahogy megnövekszik, felemelkedik a mélység felett, ott ér a gravitáció a testig. Az oxigén elnyelő folyamatba tüdő, értelem, szén belesajog. Széjjel szóródott cserépdarabok. Amikor elmegy, nincs mi visszatartsa.
És akkor van még a ráadásunk, az pedig a canzone versed.
Igen, hát ugye a canzone az egy olasz műfaj, ugye egy ilyen dalműfaj. A forma az viszont egy szonett megint.
Elütöd itt is akkor az eredeti formát valamivel.
Igen, igen. És hát ugye az, hogy a canzone nyomokban Berzsenyit tartalmaz, mert hogy vannak benne Berzsenyiből is ilyen szövegtörmelékek.
Az ötösért mindenki majd jelölje magának hallgatás közben.
Igen, és hát meg egy dalból is vannak benne szövegtöredékek, amit majd hallani fogunk. Nekem csak te, igen, ó szárny nélküli angyal. Esendő életünk a tündér percre néz. Lehúnyom a szemem, az éjjel és a nappal, a bőröd aranya, sötét sejem fűméz, hány nap, hány éjszaka, méretlen pillanat. A belső fény tüzel, örökre néma hattyú, testetlen lebegés, ne gondolkozz, csak add barack szád, jó kezed, amíg átkarolhatjuk még egymás gyönyörű, törékeny életét, a csillagok fölött, tenger és hold alatt, a végességben a végtelen ölelést, örökös táncban ez a pusztuló anyag. Nem gondolkozom. Csak te, csak én, csak itt. Hattyú és angyal is ledobja szárnyait.
Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò.
Volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera, in paradiso oltre le nuvole, balza l'amore come le lucciole. spezzato ed in cielo mi ha abbandonato. Adesso sulla terra son tornata, mai più riamare mi sono rassegnata.
Ma guardo su,
quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite.
Imre Flórával, a közelmúltban Zelk Zoltán díjjal is kitüntetett költővel a belső közlés mai adásának végéhez közeledünk, és akkor most már beszéljünk ezekről a nagyszerű zenékről is. Az előbb az utolsó mai zeneválasztásod hangzott el a Pink Martin eladásában, az Una Notte a Napoli. Ehhez talán nem kell műfordítónak, hogy az ember lefordítsa a címét. De mielőtt még a zenékről kérdezlek, hadd kérdezzelek az utazásaidról, mert az rajzolódik ki a köteteidet olvasva, hogy az utazás az neked fontos. De milyen utazó vagy? Új helyeket felfedező, ha már Amerigo Imreség, vagy inkább szeretsz visszatérni korábbi helyszínekre, tett helyekre?
Én nekem vannak kedvenc helyeim, de azért persze újat is szeretek nézni, de uh-huh. Hát igazából én egy ilyen mediterrán állatfajta vagyok, és én a Mediterráneumban szeretek utazgatni. Úgyhogy hát ugye itt most a zenék is pont úgy jöttek Igen. össze, hogy csupa olasz.
Igen.
Tehát Olaszország, főleg Róma, az a világ uh-huh. tetteje nekem, de egyébként Horvátországot is szeretem, meg Görögországot is.
A lényeg, hogy Mediterráneum legyen tenger, kabóca.
Legyen tenger, igen.
Kabóca, füge.
Igen.
Igen, hát így az adásban is igen, eddig csak Itália földjén termettek a zenék, ha mondhatjuk így, de miért ezeket a zenéket hoztad? Ugye a Toszkával kezdtük, annak az egyik csodálatos áriájával, Jonas Kaufmann előadásában.
Igen, hát az egyik versem, amelyikhez ezt hozzátettük, az a Toszkának egy csomó, Sant'Andrea della Valle a címe, egy csomó motivuma van a Toszka szövegéből. Uh-huh. Ugye maga a Sant'Andrea della Valle az a templom, amelyikben játszódik a Toszkának az első felvonása. És hát ugye itt egyrészt van egy tényleges leírás a versbe a templomról, másrészt meg hát az a mondjuk szerelmi szál, ami ehhez kapcsolódik, annak meg a megfogalmazásában van egy csomó olyan elem, ami a Toszkából van. Tehát, hogy mondjuk ez a rejtőzködő összecsengés, konditármonia, uh-huh. ugye, amit énekelt.
És te már úgy mentél el ebbe a templomba, hogy mindezt tudtad, gondolom.
Persze, hogy ne, igen.
Tehát így már meg Alessio Zaman.
Igen. Ugye, édes a csók, a szem, kéz, ugye a Dolci bácsi, édes csókok, Dolci bácsi Langide Carezze énekli, vagy Dolci Máni, édes kezek, szóval, hogy egy csomó ilyen szög, és akkor a vége az meg szó szerint, ugye a El Uche van le Stelle kezdetű ária, ugye azt jelenti, hogy és világítottak a csillagok, és ugye abban van ez a Emúlyo disperato, és reménytelenül halok meg.
Igen, mert az időjárásról a tekintettel a bohéméletből hozhatod volna a Csegáli Dailman Némát, az egy kis kézműhideget, hogy felforraljon minket
igen,
a szerelem gyönyörű áriája. De a következő is olasz vonatkozás, meghozzá filmes, ez pedig a híres klasszfilmhez, a Nagy szépséghez kapcsolódik, ugye?
Igen, 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 ez nekem nagyon kedvenc filmem, és tulajdonképpen a vers, ez a Je t'attends, ez egyrészt szól megint csak egy építészetű valamiről, az Aqua Paoláról, amelyik az egyik leghíresebb szökőkutya Rómának, a Gianicolo alatt van, és hát ugye ezzel a jelenettel kezdődik a Grande Bellezza, hogy ott az Aqua Paola körül jönnek-mennek az emberek, és hát aztán később is vannak olyan motivumok a versbe, ez a kerti jelenet, ahol a lányok, fiúk a romos kertet bujkálva át, meg át, stb. Ugye ez, van egy olyan jelenet, ahol ott egy ilyen nagy parkba táncolnak a szereplők. Tehát hogy van egy valóságos élmény, meg van egy filmélmény rákopírozva
a versbe. És ez a film is mennyire szól a halálról, az élet mellett? Csak most jutott.
Abszolút, igen, hogyne. Igen.
És az utolsó dal pedig kicsit délebre megy, amennyiben Nápolyhoz kötjük, ez a Pink Martininak az Una Notte a Napoli, amit most hallottunk az előbb.
Igen, és hát ebben meg az a játék, hogy ez a Pink Martini, ez egy kicsit ilyen nem is tudom minek nevezzem, ilyen ironikus zenekar, tehát amelyik egy kicsit ilyen hogy mondjam, ezeket a túlédességeket szereti megjátszani, és hát ugye ott is a szövegeiben ugye ezek a un angelo senza ali, ugye egy angyal szárny nélkül, meg a azt nem is tudom olaszul idézni, de szóval, hogy az idő.
Igen. Csak a grillkésíti a Berzsenyit egyébként a végén.
Igen, és ugye itt ugye amivel összejátszik, az meg ugye hát a Berzsenyibe a Szent Poézis néma atyú.
Így van, igen. Magyar versor, amit valaha leírtak, és nem tudjuk, hogy hova rakta a vesszőt a költő, tehát nem lehet tudni, hogy az örökre hideg az mire vonatkozik.
Igen.
Ezzel az eszközzel te is játszol, hogy nem raksz vesszőket. Noha magyar tanárként tudod, hogy milyen fontosak.
Hát, hogy ne, igen, de pont az a pláne benne, ugye, hogy néha
a kettős értelem,
igen, ugye, hát végül is ezt az ember Apollinártól tanulta.
Igen.
Alapvetően.
Én viszont most ránéztem az óránkra, úgyhogy adásunk végéhez értünk, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a zenéket is, és azt még elfelejtettük, hogy Jonas Kaufmann se véletlen volt, mert őt meg nagyon szereted.
Igen, hát ő a kedvenc tanulszó.
A fontos filológiai dolgot azért említsük meg. Igen, vendégünk Imre Flóra költő műfordító volt, még egyszer gratulálunk, és további jót kívánunk neki, köszönjük szépen. Jövő héten Dorosz Dáviddal várjuk Önöket, aki korábban országgyűlési képviselőként lett ismert, ezúttal azonban már egy politikai fikciós regény szerzőjeként fogunk vele beszélgetni. Tartsanak velünk egész évben, addig is köszönöm a figyelmüket, és búcsúzom a hangmérnök Csorba László nevében, és még egyszer boldog új évet, és további szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.
Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Pályi Márk. Belső közlés.